Hektár Plus. A Hektár Podcast külön kiadása mezőgazdasági termékekről, szolgáltatásokról, partnereink támogatásával.
Mi a helyzet a nyikorgó mezőgazdasági géppiacon? Érdemes ilyenkor bármiféle gépberuházásban gondolkodni? Hogyan térülhetnek meg a beruházási döntések? Jelen nehéz gazdasági helyzetben van-e értelme például logisztikai eszközöket, adott esetben mondjuk átrakókocsit vásárolni, hogy érezhetően csökkenjenek a költségek? És egyáltalán tudnak-e annyira mérséklődni ezek a költségek, hogy visszahozzák egy pótkocsinak az árát? Főleg ilyen kamatkörnyezet mellett, és mindezeket a kérdéseket hogyan látja egy gépgyártó, illetve egy gépkereskedő? Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és ezúttal egy rendkívül aktuális témát hoztam nektek a Hektár Plus podcastban, ami ezúttal a Fligül támogatásával készül, miközben ugye határozottan odafigyelünk arra, hogy szakmai szempontból egy nagyon érdekes beszélgetést vegyünk fel, amelyek tényleg segítenek nektek a gazdálkodásban. A téma pedig ezúttal a mezőgazdasági logisztikai beruházások, avagy addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér. Mielőtt bemutatnám vendégeimet, ne feledjetek, hogy érdemes feliratkozni YouTube csatornánkra, hiszen nagyon sok tartalmunk keletkezik és kerül fel erre a felületre, de természetesen ott vagyunk Spotify-on, Deezer-en, Apple és Google Podcaston, tehát ott is kövessetek bennünket. Van honlapunk a www.hektarpodcast.hu, ahol hírlevelünkre is feliratkozhattok, és természetesen ott vagyunk TikTokon, Facebookon, Instagramon, úgyhogy ott is megtaláljátok a Hektárt. Osszátok és lájkoljátok ezt az adást, valamint a korábbiakat, hogy minél több gazdatársatokhoz eljusson a Hektár különböző műsora.
A felvétel a Streamline Butikban készült. Butikstudio.hu.
No, hát akkor köszöntöm a Hektár Plus podcastban Ackermann Tamást, a Fligül Labda Kft. Cégvezetőjét, akivel már egyszer beszélgettünk ugye Hektár Podcastban, méghozzá a második adásban, akkor is egy ilyen géppiaci, hát nehézségekkel sújtott időszakban voltunk, úgy látszik ebből nehéz kilábalni. Tamás, köszöntelek!
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, hát most már annak idestóval 2 éve, ugye az a Covid időszak volt, és az se volt egyszerű, ott is nagyon érdekes témák voltak porondon, úgyhogy én bízok benne, hogy most is egy nagyon érdekes témával tudjuk körbejárni ezt a izgalmas időszakot.
És itt van velünk Béres Attila, a gépközvetítő Kft. Ügyvezetője, közgazdász, ezt majd azért aláhúzom, mert hogy sok szempontból közgazdasági oldalról fogsz közelíteni itt a gépberuházásokhoz. Ugye ti többek között Fligül termékekkel, vagy azoknak az értékesítésével is foglalkoztok, és hát itt a kapcsolódási pont Tamásékkal. Üdvözöllek téged is a Hektár Pluszban.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, nézőt, aki nézi a podcastet.
Hallgatóink megszokhatták már, hogy általában úgy kezdek egy podcastot, vagy legalábbis próbálom becsempészni a gazda hangot ugye a műsorokban. Most is kiraktam ezt a témát az Agrár Újságírói Facebook oldalamra, és jött is egy komment, úgyhogy ezzel a felütéssel szeretném indítani a beszélgetést. Idézem, szinte áll a piac, ugye a géppiac, remélem jócskán esik majd az ár. Ez volt a gazdálkodói komment, és arra szeretnének megkérni titeket, hogy az árról még most itt az első válaszban, majd az első blogban ne beszéljünk, fogunk. Itt egy picit csalogatom a hallgatókat, hogy maradjanak velünk minél tovább. Viszont ez az állagéppiac. Őszintén megmondom, én is ezt látom, ezt érzem, gazdálkodókkal beszélek, nagyon nehéz a helyzet, sok helyen még ugye tele vannak a gabonatárolók, ergo nincs belőle pénz, közben a költségek nagyon drasztikusak, eleve az árak, már a terményárak nagyon alacsonyan vannak, tehát hogy, ja, és közben ugye itt van a támogatási kérdés, amire általában várni szoktak a termelők. Szóval egy olyan helyzetet látok, ami tényleg visszaigazolja ezt a gazdálkodói észrevételt, hogy áll a piac itt Magyarországon. Ti hogyan látjátok ezt, Tamás?
Én nagyon örülök neki, hogy, a podcastnél Attila elfogadta a meghívást, mert így legalább két szemszögből látjuk pont ezt az első felvető kérdést is. Az Attila, mint kereskedő, mi, mint gyártó. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy a géppiac áll Magyarországon, mindenki kivár a támogatásokra, amit mondtál, hogy óriási termény, mennyiségek még mindig piacra szeretnének jutni, csak éppen nem tudnak, és ugye a raktár meg nem fizet, csak a piac fizetne. Mellette nekem azt kell, hogy mondjam, mint gyártó, hogy hála Istennek, a magyar gyárnak is van egy óriási exportpiaca, és én az elmúlt időszakban, ezt az időpont is elég nehezen hoztuk össze, itt többünknek meg kellett felelni a szabad idejének, hogy akkor el tudtunk jönni hozzád. Mert én utóbbi időszakban nagyon sokat vagyok külföldön, és nagyon sokat járom a környező országokat, meg akár távolabbi országokat is, és azért hál' Istennek a gyárnak tudunk munkát adni, akár több hónapra előre is, tehát nem úgy vagyunk, mint egy évvel ezelőtt, hogy egy éves határidőkről beszéltünk, de most azért arról kell mondjam, hogy most sem tudunk leakasztani a polcról eszközöket, mert hál' Istennek azért vannak olyan piacok, ahol azért van mozgás.
Ez magyar gépgyártás szempontjából egy nagyon pozitív gondolat, egyébként magyar gazdálkodói szempontból szerintem még kevésbé, mert akkor ez azt jelenti, hogy azért vannak olyan régiók, ahol nálunk sokkal jobb a helyzet. Feltételezem.
Vannak olyan régiók, igen, ahol a piac nem áll, ott is hozzáteszem, hogy támogatások mozgatják. Tehát van olyan hely, ahol éppen most elindult, van olyan hely, ahol hogy alig, hogy hazajöttem, már másnap az a információ fogadott, hogy elindult a támogatás, és akkor amit megbeszéltünk, az úgy fog menni, tehát azért ott is a támogatás mozgatja mindenhol, tehát globálisan, ezt kell, hogy mondjam, amerre én jártam, érintve van az ominózus termény problémák, hogy ott vannak a termények a raktárakban, itt az import termények azért nagyon befolyásolják az árakat, tehát ugyanazzal a problémával küzdenek a gazdák máshol is, mint nálunk.
Tehát akkor itt a támogatás a kulcs, és majd beszélünk arról, hogy mennyire támogatás, mennyire a támogatás mozgatja a termelőket, de erről is egy picit később. Attila, még akkor maradjunk itt a pangó álló géppiacnál. Ti, mint gépkereskedő, ugye gyakorlatilag majdnem teljes szortimenttel rendelkeztek, tehát erőgép, talaj, munkagép, pótkocsi, tehát hogy sok mindenbe beleláttok. Te mit látsz?
Én azt látom, hogy nem áll a piac. Tehát ez a kifejezés, hogy áll a piac, azt jelenti, hogy nullán vagyunk, de ez nem igaz. Az látszik, hogy sokkal kevesebben gondolkodnak döntésekben, az látszik, hogy ezeket a döntéseket sokkal-sokkal nehezebben lehet meghozni, vagy meghozatni, és az is látszik, hogy sokkal-sokkal jobban körüljárják a gazdák azokat a döntéseket, amiket akár egy támogatásos környezetben, akár hál' Istennek mondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben voltak pozitív periódusok, könnyen meghoztak és könnyen tudtak beilleszteni ugye a saját gazdálkodásukba. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy nem áll a piac, hanem mindenki azon gondolkodik, hogy hogyan lehet a költségét megfogni, költséget csökkenteni. Pont azért, amit azt hiszem mindenki lát és mindenki tud, hogy a bevétel oldal, ami eddig nem volt kérdés, tehát ami nem volt kérdés, hogy elviszik-e a terményemet, hogy nagyjából piaci árat kapok-e, logisztikai költségek nyilván ezek benne vannak. Eddig ez nem volt kérdés, de most egy kicsit azért azt gondolom mindenkinek végig kell gondolnia, hogy a bevétel oldala mennyire lesz stabil, mennyire lesz likvid, tehát milyen gyorsan jutok pénzhez, mert ez a terménykereskedelem részéről azt gondolom, hogy ott van egy jelentős lassulás. Viszont aki már azt mondja, hogy ezt elfogadtam, vagy ez egy teljesen független döntés, ő már tud szerintem a költségein gondolkodni, és természetes, hogy olcsóbb költséggel előállított termék magasabb eredményt produkál. Na, ők azok, akik tájékozódnak, gondolkodnak, egyébként azt mondom, hogy pozitív döntést is tudnak hozni, mert ha igazolódik az, hogy alacsonyabb a költség, ezt majd gondolom később egy kicsit ki tudjuk fejteni, hogy mire gondolok itt, akkor egyébként lehet döntést hozni, és észszerű jó döntést is lehet hozni.
mai műsornak szerintem az egyik legérdekesebb része az pont az lesz, hogy majd milyen tippeket, tanácsokat adsz a beruházás előtt álló gazdálkodóknak, hogy hogyan álljanak egy beruházáshoz, hogyan kezdjenek hozzá, milyen szempontokat mérlegeljenek, de miközben ez egy nagyon pozitív hatása akkor ennek a kicsit negatív környezetnek, amit itt felvázoltál, mert ez tényleg azt gondolom, hogy egy pozitív változást eredményezhet hosszú távon, hogy a termelők még körültekintőbbek lesznek. A közben ugye azt mondtad, hogy nem áll, oké, nem áll, de azért drasztikusan lecsökkent, vagy ti ezt sem érzitek?
Én azt gondolom, hogy a döntéshozatalok száma jelentősen csökkent. Ez teljesen érthető, mert van egy nagy bizonytalanság, ami most már azért hosszú ideje, és nem látja senki, hogy mikor, hogyan lesz vége, vagy mitől lesz nagy változás benne. Tehát ez érthető, hogy senki sem akar egy bizonytalan piacon döntést hozni, de egyébként én azt gondolom, hogy nem jelentős. Mi például az első negyedévet most már nagyjából láthatjuk, mondhatom Fligül pótkocsiba, azt gondolom, hogy az egyik legerősebb negyedévünk van. Az is látszik, hogy nem a standard termékek, tehát a korábbi normál termékek között, tehát amik voltak, hanem pont a speciális termékeknél, ahol valaki végig gondolta és érti, hogy mi az a döntés, amit meghoz, és látja a költségelőnyét a dolgoknak. Én azt gondolom pozitívan nyilatkozhatunk Tamással az együttműködésünkről, hogy sok olyan döntés sikerült az első negyedévben meghozatnunk, amit korábban nem, mert nem erre volt igény, vagy nem kellett ennyire átgondolni és ennyi információt hozzátenni egy gazda döntéshez.
Egyszerűbb volt egy sablonos döntést meghozni, ami most idézőjelesen a sablonos, mint mondjuk például a bevezetőmben is említett mondjuk átrakó kocsinak a beszerzése, ami talán egy fokkal ugye speciálisabb, meg átgondoltabb döntést eredményez. És akkor Tamás, ugye, bár itt most Attila azt mondta, hogy náluk egészen jó a helyzet, én tényleg máshonnan sok helyről kaptam egy ilyen olyan visszajelzést, hogy azért nagyon komoly nehézségek is vannak. Meg hát nyilván a piacon, tehát most az átlag mezőgazdasági piacon te is elmondtad, hogy nagyon sok
probléma van.
Az igény az nálad fogalmazódott meg, hogy készítsünk egy ilyen podcastot itt a agrárlogisztikával kapcsolatban. Na most ebben a piaci helyzetben, amikor azért sokkal nehezebben, sokkal lassabban döntenek termelők egy nagyobb beruházás mellett, adott esetben, ugye ezt is sokszor említettük most már az első pár percben is, hogy támogatásokat várnak, akkor mégis miért tartottad fontosnak, hogy most ebben a gazdasági, piaci, géppiaci helyzetben vegyük elő ezt a témát?
A legfontosabbnak azért tartom, mert akkor kell felkészülni, mikor látjuk a célt. Tehát ha a célnál vagyunk, akkor már csak okosak tudunk lenni utólag. Mindenki a támogatásra vár, és rá szeretnék arra világítani, hogy a logisztika egy nagyon fontos terület, és akár költséget is lehet csökkenteni logisztikai eszközzel. Erre az elmúlt hónapokban is számos példa volt, hogy beruházási döntések voltak támogatás nélküliség idején is, meg költség csökkentés volt, az, amit Attila az előbb kifejtett. A másik téma pedig az volt, hogy mivel sajnos, tehát a tapasztalat is belőlem úgymond kikandikál, vagy kiszól, hogy már régóta, tehát januárban beszéltünk arról, hogy jön majd a támogatást, de biztos voltam benne, hogy ez el fog húzódni. Nincsen varázsgömb a kezembe, de gondoltam, hogy ez egy hosszabb távú recessziós időszak jön a magyar piacon biztosan, mivel támogatás mozgató rugók vannak itt azért a piacon, és szerettem volna az Attilát, illetve Attilának a cégét bemutatni nektek, hogy vannak olyan kereskedők, akik nem gépészek, tehát ha így szabad mondani, hogy mi gépészek, mi egy kicsit másképp gondolkozunk, és Attiláik egy olyan szakemberek, akik közgazdászok, és fel tudják nyitni a szemünket, most egy kicsit így, mint gazda szemmel mondva, hogy mi a költséges, mi az, ami költség, úgymond beruházási költség megtérülő, és hogy ebbe tudjon segíteni nekünk, és gondolkozzunk együtt, akkor, amikor pont ezek a döntéshozataloknak a meghozása az nagyon nehéz és fájó, de hogy ebbe tudunk segíteni, tudom, egy ilyen podcasten, hogy azon gondolkodjunk el, hogy a támogatás az minden. A támogatás az csak tud segíteni majd a megtérülésbe, de ne a támogatás döntse el a mi döntéshozatalunkat.
Hát erre majd nagyon kíváncsi leszek, hogy egy adott esetben speciális pótkocsi az támogatás nélkül meg tud-e térülni, de térjünk gyorsan vissza erre az árkérdésre, és akkor utána most már tényleg belecsapunk itt a beruházás, megtervezés és mi egymás témába. Ugye itt volt a felvetés, hogy reméli a termelő, kommentelőnk, hogy azzal, hogy ugye van egy pangás a piacon, ami nálatok a gépközvetítőnél nem feltétlenül csapódik le így, fog-e csökkenni rövid, hosszú távon, középtávon a gépeknek az ára, és nyilván, hogyha most hirtelen azt mondanátok egyébként, ez egy nagyon érdekes gondolatmenet itt, hogy persze fél év múlva 10%-kal fog csökkenni a gépek ára, hát azzal kíváncsi lennék, hogy mi lenne a piacon, mert hogy gyakorlatilag ilyen augusztusig senki fel se venné a gépkereskedőknek a telefont.
Hát igen, akkor ezt a recessziót akár mélyíteni is lehetne. Tehát, ha már gödörfenekén vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy már nincs lejjebb. Tudunk ásni még mélyebb
gödröt. Drágábbak lesznek, 30%-kal drágábbak.
Igen, a beruházási döntéseket előre lehet hozni, egy olyan információ, hogy emelkednek az árak, árszintek. Én azt mondom, hogy minden, tehát mi, mint gyártó is, hasonlóan tudunk csak gondolkozni, mint mondjuk egy gazda, hogy milyen költségek vannak, milyen bevételi oldal jön, és igen, ugye ezt valamelyest, tehát én, aki nem közgazdaságot tanultam, de hallottam már ezt, hogy kereslet, kínálat, és ez alakítja a piacot. Hát itt sajnos el kell, hogy szomorítsam sajnos a magyar gazdákat, hogy mi, mint magyar gyár, Magyarországon működő gyár, a magyar piacra nem tudjuk építeni a gazdasági tevékenységünket. Tehát mi az elmúlt 5 évet, ha most gyorsan itt számokba kitekintek, hogy egy 10 milliárdról 17 milliárdra feltornáztuk az éves forgalmunkat, de sajnos a gyárnak a kibocsátási százaléka a magyar piacra, az pedig egy 34%-ról 22%-ra lecsökkent. Ami jó ránk nézve, mint gyár, hogy stabilan a piacon tudunk lenni, mert van egy nagy hátterünk, ez pedig az export. Tehát az export piacok, mi azért itt-ott vannak mozgások, oda kell mennünk, és ott tudunk értékesíteni, de nekünk, mint gyárnak a költségeink nem csökkennek. Tehát ezt kell, hogy mondjam. Úgyhogy itt például egy élő példa, pont az Attiláékkal közös téma, az Attila még nem is tudja, lehet, hogy majd most fog kikerekedni a szeme.
Jó van a stúdiumban.
Gyorsan iszok is.
Hogy van egy ominózus pótkocsi, aminek a gumiabroncsát próbáltuk beszerezni időre. Ennek a pótkocsinak ugye el kellett volna most készülni körülbelül a héten, vagy a múlt hét folyamán. Igen ám, de akkor, mikor ez az üzlet megköttetett, úgy a gazdával, a kereskedő részéről, illetve a kereskedő ugye nálunk megrendelte a terméket, akkor még nem láttuk előre, hogy milyen problémák jönnek. És például ennek a pótkocsinak a kívánt gumiabroncs mérete, ez már akkor rendelés alatt volt, és annak be kellett volna jönnie, csak sajnos ugye politika az néha beleszól a mi gazdasági életünkbe is, és most például a logisztikai útvonal az Afrika megkerülésével tud csak bejönni, és március 17-ére van ígérve, hogy kiköt a hajó, és utána még bevámoljuk, és bejön a gumiabroncs, tehát egy olyan 2 hét csúszásba leszünk itt az életünkkel minimum, hanem 3 héttel, ami rajtunk kívülálló. és akkor még hozzá a költségoldal az, hogy ez a konténernek a beérkezés, ez plusz 5000 dollár költséggel jár, amit akkor nem tudtuk, amikor az egész ügylet megköttetett. És ez arra, sajnos arra kell, hogy felkészítsen minket gyártót is, hogy bizonyos költségeket nem tudunk csökkenteni. És akkor még mellette nem beszélek a bérköltségekről és energia és hasonlókról, az ugyanúgy ezzel kell, hogy úgymond elriasszam a kedves partnert, aki azt mondja, hogy alacsonyabbak lesznek az árak, hogy azok nem csökkennek. Tehát szerintem a legjobban a munkavállalók lennek megsértődve, hogyha azt mondanánk, hogy igen, a bérköltséget is csökkentjük. Tehát itt sajnos én azt mondom, hogy talán abba bízhatunk, hogy egy stabil árpiacon tudunk majd maradni, stabil árpiacot tudunk kínálni a partnereinknek.
Illetve, hogyha gondolom, meg ugye erről beszélgettünk is, hogy adott esetben egy-egy beragadt valamilyen tétel, egy darab gép, két darab gép, amitől most már szabadulni akar a kereskedő, olyan talán lesz, de nyilván erre meg nem feltétlenül lehet beruházást építeni. Attila?
Egy picit még visszatérnék a Tamás gondolatához, hogyha megengeditek. Ugye az látszik, hogy a COVID indulása óta beszállítói láncok, logisztikai láncok egy kicsit nagyobb ciklusban mozognak, mint előtte gondoltuk. Tehát hosszú távú kereskedelmi szerződés szerintem egy gyárnak is nehéz dönteni. Az nem kérdés, hogy ma már a világgazdaság úgy működik, hogy nem egy helyben állítunk elő mindent, hanem vannak arra specializált térségek, üzemek, és ugye megveszik tőlük. Például ilyen a gumiabroncs kérdése is, amit a Tamás említett, ugye, ezek szerint a mi gépünkön fog ugye realizálódni. De az látszik, hogy COVID után volt egy kis nyugalmi helyzet, mindenki megpróbált visszarendezkedni a normál logisztikai láncokra. Ez általában azt jelenti, hogy a költségek csökkennek. Viszont biztosítási, szállítási költség, üzemanyagköltség, ezek ugye, amikor nyugalom van, akkor mindig egy picit kényelmesebb mederben tudnak folyni. Amint ugye elindul valamilyen izgalom a világban, az biztos, hogy hatással van ránk. Hatással van ránk, mint Európa, mert akárhogy nézzük, azért egy jelentős import behozatali tevékenység van Európába. Hatással van ránk, mint Magyarország kicsi nyitott gazdaságként. Ugye ez közgazdasági fogalom, ez azt jelenti, hogy jelentős behozatal van, és jelentős kivitel van, ugye így működik. És azt gondolom, hogy Tamás, mint gyártó megerősíthet ebben, hogy van hozzáadott érték Abdán az ő gyárukban, én többször voltam ott, ez egy nagyon fantasztikus hozzáadott érték, de vannak bizonyos részek, amit külföldről kell behozni. Az, hogy most ez a bajor gyár, vagy a nem tudom, kínai, indiai gumi gyár, ez már ugye egy másodlagos kérdés, de az, hogy külföldről kell behozni, az nem kérdés. Összeszereljük, hozzáadjuk a mi tisztességes magyar hozzáadott értékünket, és ezután van egy kész termék, amit vagy belföldön, vagy külföldön tudunk értékesíteni. És hogyha tovább mehetek a logisztikai költségek mentén, azt gondolom, hogy az elmúlt egy hónap, szűk egy hónap azért mutat még egy mutatószámot, amit érdemes megnéznünk, az euró árfolyam azért a 3.75-3.80 környékéről azért közel 400-ig kúszott föl, ezt, hogyha nagyon óvatosan fejbe megszámolom, az 5%. Tehát ugye az a költség, amivel mi számoltunk, hogy ez a gumi beérkezik, akár adott szállítási költség mellett, az biztos, hogy mire magyar forintban mi ki tudjuk fizetni magyar termelési értékből, tehát amit a gazda, a kereskedő előállít, abban én biztos vagyok, hogy ezek is be fognak árazódni a rendszerbe. Vagy tovább megyek, sok olyan kereskedő barátunk van, aki azt mondta, hogy hú, hát nekem nagyon jó, hogyha én euróban árazom a terméket. És ezzel egyetértek, hogy a 4.20-as, 4.32-es euróhoz képest az, hogy volt egy ideális 3.75 bizonyos szempontból, vagy import szempontból 3.75-3.80-as termék euró árfolyam és ebből kalkulált termékár, az egy nagyon jó dolog, amikor így gondolkodik. Az izgalom mindig ott kezdődik, amikor elkezd fölfelé menni ez az árfolyam. És mondjuk a gyártási idő az egy kicsit hosszabb, és nekem euróban van egy szerződésem. Azt hiszem, sokan visszatekinthetnek arra, hogy hoztak egy döntést valahol a COVID közepén, vagy a COVID előtt egy gép vásárlásáról. Ráadásul a szállítási határidők jelentősen nőttek, és mire a gép itt volt, hát sokkal-sokkal többet kellett kifizetni. Mert hogyha ugye nincs árfolyam garancia, vagy árgarancia forintban, inkább így mondanám, akkor ugye fut egy olyan jelentős kockázatot az a termelő, ami független egyelőre a bevételétől. Ugye erre is figyelni kell. És szerintem ez egy nagyon fontos, hogyha így mondjuk az elmúlt 5 évet nézem egy megfelelő keretben. Ha visszajövök a szűken vett rövid távú kérdésedre, akkor egyetértek. Az látszik, hogy a COVID környékén termékhiány volt, ilyenkor ugye a kereslet kínálat alapján a kereskedők nagy része is azt csinálja, hogy berendelek mindent, mert egyébként nem tudtam kiszolgálni a partneremet, jó lett volna még egyet odaadni, könnyebb lett volna, mert az idő mindenkinek kulcskérdés. Ezután veszek egy levegőt, megérkezik a termékem, jön egy 10%-os kamat környezet, ahol már nem olyan könnyű döntést hozatni, ugye ez volt a tavalyi év, jön egy európai gabonakrízis, vagy mezőgazdasági terménykrízis, amiből ugye a bevétel nem jön, ezt már említettük, és akkor ott van a kereskedő, hogy berendeltem az átlagnál nagyobb készletet, egyébként meg ugye hát nem tudok a partnerekkel úgy együttműködni normál módon, hogy ugyanannyi döntés szülessen. És itt lehet, ezzel egyetértek, hogy lesz egy-két termék, lesz egy-két kereskedő, aki be fog szorulni, vagy kényszerdöntést, nagy akciózást fog vállalni, de azt is tudom, hogy ez, ha hosszú távon gondolkodik egy kereskedő, vagy egy partner, hogy egy hosszú távon életképes kereskedővel akar ugye üzletet kötni, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy-két termékről fog szólni. Ez olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy én megvettem egy haláleset után annak a bácsinak a traktorát, aki megvette 2 évvel korábban beletett 200 üzemórát, és ez a traktor hibátlan. Egyetértek, ezt a traktort, hogyha jó áron van, meg kell venni, de ilyen nincs számosságban a piacon. Vagy ha számosságban van, lehet, hogy valami kockázat van, és most nem a 200 üzemórás traktora gondolok, hanem egy-egy olyan termékre, hogy vajon az a termék továbbra is ott lesz a piacon. Vajon az a kereskedő fog-e tudni garanciális szolgáltatásokat adni mögé? Vajon leszek itt fölhívni, hogyha ő ugye az utolsó darabjait veszteséggel értékesíti? Azt gondolom, hogy vannak még olyan kockázatok, amit az egyszeri ár az egyszeri terméknél nem fog kifejezni, de azt gondolom, hogy ezeket az egyszeri döntéseket meg lehet hozni a piacon, főleg, hogyha mondjuk egy olyan termékről van szó, mint a Fligül, mert maga a gyár, maga a keret nem fog változni. Nyilván egy-egy kereskedő meg ugyanazt a terméket tudja állítani, mert az előállításban nincs különbség, hogy melyik kereskedőnek állítják elő a másik a terméket. Itt már izgalmasabb, azért egy-egy ismeretlen márka ismeretlen termékét most kitaláltuk, hogy sokkal olcsóbban hozunk be, de ez majdnem ugyanazt tudja, mint amit már megszoktatok és 10-15 évig használtok. Ebben én látok kockázatot, hogy vajon azok a kereskedők és azok a termékek itt lesznek-e, vagy a gazda javát fogják-e hosszú távon szolgálni.
Egyébként volt erre nem kevés példa, ugye, hogy megjelent egy márka adott esetben, és utána a kihullott a forgalmazó alól a Magyarországon. Akkor nézzük ezt a beruházás kérdést, mert csipegettünk belőle, de akkor Attila, termelő vagyok, megérkezem hozzátok egy adott problémával vagy igénnyel. Miben tudtok nekem segíteni, hogy az a beruházás az megérje, az ne legyen bukta, még adott esetben ebben a gazdasági helyzetben is, mire kell odafigyeljek, mit kell átgondoljak, milyen számokat kell megnézzek, tehát hogy hogyan kezdtek egy ilyen beszélgetést.
Picit szintén, hogyha megengedett Tamás egyik fél mondatára reagálni, szerintem az, hogy valaki közgazdász vagy műszaki ember, ebben nincs különbség. Ugyanazt kell megnéznünk, hogy hosszú távon mi az, ami az én céljaimat szolgálja. Azt gondolom, hogy nagyon sok műszaki ember tett hozzá az életünkhöz, akár mezőgazdasági termékvonalon, akár autóvonalon, akár kényelmi eszközök vonalon, nem lennének műszaki eszközök, akkor nem lenne a közgazdaságnak mit számolgatni és mit néznie. Szerintem ez egy nagyon fontos, hogy műszakilag megalapozott legyen a döntés. A műszakilag megalapozottság nagyon sok szempontot vesz figyelembe. Hol spórolok vele naturália szintjén, tehát az egy adott termelési egység szintjén. Ez egy nagyon-nagyon fontos Főleg akkor, amikor ugye az az előállított naturália kevesebbet ér a piacon, vagy nem tudom olyan könnyen eladni, mert amikor el akarom adni, szükségem van a pénzre, az általában kereslet-kínálat alapon ugye árkérdés. Tehát ez az első pont. Szerintem nagyon fontos a műszaki alapok megtekintése. És ugye közgazdaságilag nagyon egyszerű, ugye a vállalkozó reál eszközöket vesz, gépet, ingatlant, biciklit, mindegy, hogy előállítson valamilyen termelési értéket, ezt a termelési értéket ugye pénzé tegye a piacon, és ebből a pénzből kifizesse azt, amit reál eszközt meg kellett vennie. Az, hogy az időrendben hogyan következik, ugye hál' Istennek Széchenyi óta tudjuk, hogy a hitel miatt ez egyébként eltérhet maga a sorrend, időbeli sorrendisége ugye a termelési ciklusban. És akkor jövök vissza. Az nem kérdés, hogy a beruházási döntésnek, tehát annak a reál eszköznek megalapozottnak kell lennie. Tehát ha valaki bejön és vesz egy pótkocsit, és azt mondja, hogy én egy ismert 20 éve piacon lévő normál kivitelt, normál típus szeretnék megvenni, nagyon örülünk neki, valószínűleg neki van jó körbejárt koncepciója, látta, tudja, megkérdezte a gazdabarátját, tudja is, hogy miért vesz mondjuk egy Ligül minőséget, adott esetben egy másik minőséghez képest, egy alacsonyabb minőséghez képest. Ugye azt gondolom, hogy ez sokat jelent el, hogy vannak olcsóbb termékek a piacon, ennek ellenére Tamásék mindig a piacvezetői státuszt tudják elhozni, ez azt jelenti, hogy jó a termék, hosszú távon tudják az előnyeit azok is, akik használják. Jövök vissza, meg tudja hozni ezt a döntést, be kell jönni, meg kell nézni a kereskedőnél, akinél van olyan felszereltség, és meg kell venni. Ez egy nagyon könnyű, nagyon jó és gyors folyamat tud lenni. Na, ezekből a döntésekből lett egyre kevesebb. Ahogy mondani szokták kereskedői nyelven, hogy a parizert egyre nehezebb ilyen környezetbe árulni, és nem a döntések minőségét jelenti, hanem maga a termék egyszerűségét a mi szempontunkból. Egy DK 180-as kocsit nagyon jól ismer a piac, magát a típust is, a termékcsoportot is, tehát más termékekben is. De alapvetően ugye az látszik, hogy ott nem tudunk olyan sokat hozzátenni a döntésekhez. Ott a gazda tudja, hogy miért veszi meg, vagy miért cseréli le az előzőt, mert nem ment át a műszaki vizsgán, mert szemhullás van, mert sokat kellene rákölteni, elkopott a gumi. Ehhez képest vannak ugye izgalmasak. És azért izgalmasak, mert azt hiszem most már mindenki arról beszélget, hogy a tömegtermelés az biztos, hogy a következő 1-2-3 évben nagyon nehézé fogja tenni azt, hogy értéket állítsak elő magamnak, a családomnak, a gazdálkodó partnereimnek, hogyha én gazda szempontból nézem. És jön ugye egy technológiai váltás. Az, hogy ez vetésszerkezet, az, hogy egy kicsit más termény, az, hogy a vetésben valami más technológiát akarok megvalósítani. Na, ezek már érdekesebb kérdések, és amikor valaki bejön, tehát olyan már nincs, hogy jövök, kicserélem 5 évente a traktoromat. Ez a kérdés valahogy eltűnt az elmúlt egy évben szerintem a piacról. Még mindig nem támogatásról beszélek, csak beruházási döntésről. Olyan sincs, hogy csak azért veszek egy pótkocsit, hogy álljon otthon. Egyszerűen ezek a pénzek már nem állnak rendelkezésre szerintem a termelőknél, sajnálatos módon, mert egyébként ezeknek a döntéseknek is nagyon jó alapja volt. Azok a döntések vannak, hogy vajon én milyen reál eszközbe tegyek, hogy a végén, vagy a legolcsóbban állítsam elő a termelési értékemet. Vagy ugye egy kicsit változtattam nem az egész termelési cikluson, nem az egész termelési szerkezeten, de hogy ezt az eszközt tudom-e használni valami másnak a termelésére is. Na, ezek a döntések már értekesek. És vannak olyan döntések, amit mi sok kérdéssel föl tudunk mérni, és könnyű rá választ adni, és vannak olyan termelési kérdések, amiben visszamegyünk a Tamásékhoz, hogy ebben gondolkodik egy termelő, szerintetek mi lenne a jó megoldás, azért műszakilag mindig meg kell nézni. Tehát, hogy az, hogy ilyen közgazdaságilag azt mondom, hogy ez lenne a jó, az csak egyik része a tortának. És akkor jövök tovább, hogy a közgazdaságnak vannak még ugye adózási, finanszírozási előnyei, ha megengeditek ezt, majd egy későbbiekben még azért kifejtem. Hagyom a Tamást is egy kicsit érvényesülni.
Nem, mert jó, nagyon jó hallgatni, amit mondasz, mert én részben, mint gyakorló gazda, teljesen másképp látom sokszor a világot, mert én sem közgazdás szemszögből nézem, hanem szokás szemszögből, És tényleg az, hogy egy normál háromoldalra billenős pótkocsi az egy teljesen commerce termék, és az csökkent le, mert tényleg az az igazság, amit az Attila kimondott, hogy már nincs annyi felesleges pénz, hogy plusz egy ilyen is álljon az udvaron. Tehát ezt a luxust nem engedheti meg magának a mai gazda.
De ez akkor azt jelenti, hogy akkor abból egyel kevesebbel oldják meg a gazdálkodást, vagy valamilyen más speciális termékpótkocsiban gondolkodnak?
Rákényszeríti a gazdákat a bevételek csökkenése, tényleg a költségre való ráfigyelés, hogy milyen költség mellett tudom gazdaságosan is működtetni a gazdaságomat. Most tényleg vissza kell, hogy kanyarodjak, Dani, hozzád, hogy ugye no-till, tehát hogy azért vannak trendek, meg vannak gazdasági kérdések. No-tillt lehet, hogy valaki azt mondja, hogy trend, de nyugodtan lehet azt mondani gazdasági kérdés is, mert lehet vele megspórolni költségeket. Csak éppen a tavalyi őszi betakarítás időszakban, amikor Isten áldása bőven hullott ránk, és szépen a betakarításkor nem megfelelő logisztikai eszközökkel hordtuk le a terményt, és utána abba a talajba idén tavasszal képtelenség no-till rendszerrel belejuttatni a vetőmagot, ideális környezethez juttatni, és azért volt olyan telefonhívás nálam is az elmúlt héten például, hogy átrakó kocsi. És nekem is ez volt a furcsa, hogy nem a commerce terméket kérdezik meg, hogy az XY 3-oldalra billenős pótkocsi van-e raktáron. Nem, kérdés az, úgy hangzott, hogy átrakó kocsiba gondolkozok, küldjetek árat, hogy mégis milyen költsége van ennek, és akkor ezt beruházást szeretném végrehajtani. És akkor bennem egy kicsit a gazdai kíváncsiság is előjött, hogy és rákérdeztem az ismerősre, hogy honnét jött ez a gondolat most neked? Mert régebb volt, ismertem a gazdát, tudom, hogy milyen eszközökkel dolgozik, és ő mondta ezt nekem, hogy figyelj, ősszel úgy tönkretettük a talajt, hogy most a direkt vetést elfelejthetem. És nem akarok még egyszer így járni, és tudom, hogy az átrakó kocsival, ha lementem a terményt, és kijuttatom egy logisztikai eszközhöz, akkor a talajmat kimélem, és utána a következő ciklusba tudok egy gazdaságossági döntéssel, egy direkt vetéssel tovább lépni. Tehát ez a fejemben nagyon benne maradt, és nagyon örültem neki, hogy ennyire, például a podcast előtt jött, és ezt el tudom nektek mondani példának, hogy tényleg a költség oldalra nagyon oda kell figyelni, de ez a kényszer már mindenkinél ott van.
És akkor Attila, nyugodtan folytathatod itt a közgazdasági eszmefuttatásodat, akkor itt adóval, mi egymással. Hát ugye beszélünk támogatásról, beszélhetünk hitelekről, és azért itt most megint csak nem a legkedvezőbb ezek tekintetében a környezet. Ugye nyilván a támogatásokra még várunk, tehát az azért kevésbé pozitív. Hát a hitelkörnyezetről, meg hogyha most még valamennyire ugye csökkennek is ugye a kamatok, azért ez nem olyan, mint mondjuk 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt.
Igen, azt hiszem, ezt mindannyian látjuk, nézzük, figyeljük. Kettő nagyon fontos dolgot tennék hozzá, amikor nemrég említettem, hogy vállalkozás reáleszközöket vásárol, ebből előállít valamit, amit majd pénzért tesz, sehol nem volt még finanszírozás része, majd Széchenyivel ugye megjött ez, hogy a sorrenden kell cserélni ugye ahhoz, hogy finanszírozás legyen. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen jó gondolat, hogy előre tudom hozni a finanszírozási részét, hogy utána már csak a költségeimre kelljen figyelni. Ugye és azt szoktuk mondani, vagy az az alapfelállás, hogy van egy beruházási döntés, és van egy finanszírozási döntés.
Ez két külön döntés.
Ez, hogyha megnéztek egy nagyobb, nagyon nagy világvállalkozást, akkor abban biztos vagyok benne, hogy mind a kettő külön vonalon megy, attól függetlenül, hogy a végén össze kell érnie, és vezetői szinten ugye kell egy döntést, vagy valamilyen hierarchia szerint ezt a döntést ugye egyeztetni kell. Tehát az, hogy egy nagyon nagy gyártó épít egy gyárat, nem tudom, Magyarország keleti felén idehozza a döntését, az egy nagyon fontos piaci jelenlét, és egy nagyon fontos döntés. Az, hogy ezt miből finanszírozza, az egy ebből a szempontból másodlagos kérdés, mert ha működnek a pénzpiacok, akkor erre mindig lesz lehetőség. Az, hogy a pénzpiacon mi ugye az ára a pénznek, a kamat, az már ugye egy nagyon fontos kérdés, hosszú távon lehet megnézni. És akkor jön a következő, hogy beruházás, támogatás, finanszírozás. Azt hiszem mindenkinek a nagy beruházásoknál így van a sorrend, vagy bízom benne, hogy eddig így volt a sorrend. Az látszik, hogy az előző precíziós támogatásban mindenki megkapta a lehetőséget. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt. Viszont amint odaértünk, hogy megérkezett akár egy évvel később a gép, amikor a kamat környezet már 17-18%-os volt, akkor már egy kicsit nehezebben megvalósítható volt a beruházás, azzal együtt, hogy a támogatás része már adott volt. Tehát, hogyha csak ezt nézem megtérülési szempontból, akkor rendben van. Ugye a sorrendiség volt izgalmas. És jövök tovább, akinek ugye rendelkezésre álltak már a pénzügyi forrásai, ő megtehette, hogy nem vesz fel hozzá 17-18-20%-ért finanszírozást, hanem önerőből megvalósította ezt. Igen, nem, de aztán jött az első nehéz év, aszály, aztán jött ugye a háború kezdete, aztán itt vagyunk már, azt gondolom, hogy lassan ez a harmadik év, ami különösen Kelet-Magyarországon ugye nehéz időket eredményez. Na, ezek a pénzek, amik rendelkezésre álltak, ezek ugye kiestek a napi működésből, a napi pénzáramlásból. Egyszerűen lehet, hogy valaki tényleg kényszerből kell, hogy értékesítsen. Vagy kicsit másként kell néznie a költségeit. Hogyha visszajövök, nagyon jó lesz, hogyha lesz újra pályázat. Szerintem nagyon sok gazdának és nagyon sok kereskedőnek is segíteni fog. De az a kérdés, hogy ebben a nehéz pénzügyi helyzetben, ami azért látszik, hogy mindenhol a világban drágább lett a pénz, tehát nem csak magyar sajátosság, hanem arányában az eurókamatok fölmentek, Amerikában ugye a dollár kamatok fölmentek, hogy vajon mikor lesz annyi pénz, hogy ténylegesen ki is fizessék a támogatásokat? Mert az, hogy lehet pályázni, megkapom a határozatot, van nekem 2 év megvalósítási döntési lehetőségem. Ez eddig rendben van, ezt eddig is tudtuk. Ugye az a kérdés, hogy egyébként megvalósítás után mennyi likviditást fogok én kapni, mennyi pénzáram jön vissza, milyen gyorsan jön vissza, addig nekem kell lefinanszírozni. És ugye ott van a főszabály, hogy egyszerre nem lehet támogatni ugye a beruházást és a finanszírozási részeket. Én biztos vagyok benne, hogy sok gazda szembesült azzal, hogy egyébként a beruházást megnyerted, ott a támogatástartalom része, ha finanszírozást akarsz hozzá, akkor nem lehet a Széchenyi leasinggel finanszíroztatni, és ott már volt ugye egy jelentős különbség. Én azt gondolom, hogy ezek már ugye azért így végigmentek, és mindenki számolt vele. Ugye az a pozitív része, hogy minden hupli fel után jön egy hupli le, talán a következő pályázati ciklus közepe felé már jobbak lesznek a nem támogatott kamatok is. És akkor azt gondolom, hogy ezek segítenek. Tehát, hogyha mindenkinek észszerű döntés az, hogyha én veszek egy ingatlant, ami évente hoz 10%-ot ugye az árához viszonyítva, de a finanszírozásom csak 5%, akkor valószínűleg egy jó pénzügyi döntést hoztam. Az, hogy mindenki ingatlan megyen, abba ugye nem kell gondolkodnunk, vagy én nem hiszem, hogy ez egy jó gondolat, de ha így egyszerűen leírom a matekot, akkor az év végén egy kicsit több maradt, mint amit ugye ki kellett fizetnem valaki más finanszírozónak a pénzhasználatért. Az ingatlanról nekem kell döntést hoznom, nekem kell kiadnom, nekem kell ugye a bevételeket beszednem. Eddig jók vagyunk. Ugye jön a következő kérdés, hogy hogyan tudok én ugye a finanszírozási kamatokkal, mert ha ez a finanszírozási kamat 15% nem éri meg az ingatlant megvenni, csak akkor, hogyha az értéke nő, vagy hogyha azt gondolom, hogy ha nem is most nő, de amikor én majd oda jutok, hogy a következő döntést meg tudom hozni, akkor biztosan nőni fog ugye az értéke. És hogyha megengeditek, akkor itt megint egy kicsit inkább földrajzi kitekintést nyújtanék, vagy ahogy mi gondolkodunk, ugye az látszik, hogyha egyszer Ukrajnában megáll a háború, akkor újjáépítésre sok forrást kapnak. Ha háborúra sok forrást kapnak, akkor az újjáépítésre is sok forrást fognak kapni. Ez nagyjából az látszik, mint a Európa újjáépítése volt a II. Világháború után, ugye Marshall terv, hogy olcsó forrás lesz, meg kell venni az új termékeket, mert ugye az lesz, ez azt jelenti, hogy a gépgyártóknak lesz egy extra kereslete, és azért lehet, hogy ez nem annyira nyilvános, vagy nem annyira tudott, de az elmúlt 10-15 évben akár a német gépgyártást nézem, akár az európai mezőgazdasági gépgyártást, azért a legnagyobb felvevő piacuk Oroszország és Ukrajna volt. Ugye most hivatalosan Oroszországban nem szállítunk, nem szállíthatunk, mert szankciók vannak. Ukrajnában meg ugye nagyon nehéz szállítani, mert ugye ott a megtérülésnek van még egy kis háborús kockázata, és azt be kell árazni. Na de ha ez valami módon megszűnik, már pedig előbb-utóbb minden megszűnik, akkor ugye lesz egy kereslet. Az oroszok visszajönnek, mert az elhasználódott alkatrészeket előbb-utóbb csak ki kell cserélni, igaz ez a gépekre is. Az ukránok meg visszajönnek, és még ráadásul szerintem olcsó forrást is fognak kapni hozzá. Nekik a támogatástartalom papír részén egy kicsit magasabb összeg lesz szerintem, mint amit itt mi tapasztaltunk az elmúlt időszakban. És ezt nem azért mondom, mert én így gondolom, hogy így kell lenni, hanem azért, mert általában így szokott történni ugye egy helyreállítási folyamat. Na ez azt jelenti, hogy megint lesz egy keresleti boom. Az általában azt szokta eredményezni, hogy a gazdáknak az a traktor, amit most meg tud venni X-ért, valószínűleg mivel az európai piac, az európai gépgyárak, de akár az amerikai gépgyárak is ugye oda fognak termelni, a másik is, ugye azt jelenti, hogy lesz egy piaci árnövekedési lehetőség, tehát nem csak az előállítási költségek miatt növekszik, hanem azért is, mert van egy kereslet, egyszerűen drágábban fogják tudni eladni oda a terméket, mint hozzánk, és ez föl fogja húzni az árakat. Tehát ha valaki abban gondolkodik, hogy 1-2-3-5 éven belül valamilyen beruházást megvalósítana, de most nem ideális a kamatkörnyezet, de most nem ideális a beruházási környezet, akkor is érdemes bejönni és egy kicsit beszélgetni velünk, mert szerintem tudunk olyan szempontot adni, akár az, hogy 3 év múlva valószínűleg ez sokkal-sokkal többe fog kerülni, amit át kell utalni, ez még nem finanszírozás. A második történet, hogy egyébként azt gondolom, hogy nagyon helyesen a Covid óta a magyar jogszabályok lehetővé teszik, hogy a beruházásra fordított kamatot bizonyos gazdálkodók levonhatják a társasági adójukból, vagy a személyi jövedelem adójukból. Ugye ez azt jelenti, hogy kifizetem azt a kamatot, akár a 17%-ot, de ha ügyes vagyok, értem a jogszabályt, egyeztetek pénzügyi szakemberrel, akkor ő egy az egybe visszakérheti. Ugye ez azt jelenti, hogy a 17% is 0% lehet, csak mástól kapom vissza, mint akinek kifizettem. Vagy tovább megyek, ami fontos, hogyha ebben nem is tud valaki gondolkodni, de a kavasz hitelt szeretné igénybe venni. Nagyon fontos, hogy jelenlegi tudásunk szerint 6. hó 30-ig nem a standard támogatási keretből kapja a kamat támogatás részét, ugye ezt nevezik a standard támogatási keretet de minimisnek, ami a mezőgazdaságban egy nagyon-nagyon alacsony összeg, mert ugye a mezőgazdaságot alapvetően normatív támogatásokkal támogatja az EU, ugye megalapítása, vagy a közös agrárpolitika megalapítása óta, itt szűk volt a mesdje, de most ugye a kiemelt helyzetre, háborúra tekintettel, 6. hó 30-ig egy teljesen más kalapba számolódik ez. Tehát azt jelenti, hogy nem kell nem úgy kell néznem ezt a támogatást, vagy nincs felső korlátja, akár egy kamat támogatásnak. Mert ugye az nem kérdés, hogy az 5%-os hitel az úgy néz ki, hogy van egy piaci kamatláb, és azt valaki utána beleteszi, ez a magyar kormányzat, aki megé teszi ugye ezt a támogatást. Így lesz 5%, amit én látok a papíromon, de ezt a különbözetet egyébként nem kell kifizetnem, de nyilván kell tartanom, hogy én ezt a támogatást megkaptam. Na és akkor ugye ez teljesen más, mint amikor adórendszerből, az adomból vissza tudom kérni. Na itt jön az, hogy nekünk van egy-két olyan dolog, amit tovább mentünk az olvasásba. Ez már talán nem is könyvelő, hanem adótanácsadó, aki ezt el tudná mondani. De amikor azt mondom, hogy én tudok 0%-os hitelt, akkor mindenki furán néz. Tudok, technikailag egyébként ugye nem az van a papírra írva, de a végén lehet 0%. És akkor kérdés, hogy ha már 10 forintot hoz, és 0% a vége, akkor megéri a döntést meghozni. Ha 1 forintot hoz, és 0% a forrásköltség, akkor megéri elindítani a beruházást, úgyhogy azzal számolok, hogy egyébként néhány év múlva, amikor megáll ugye a döntési helyzet, nagy valószínűséggel sokkal drágábbak lesznek a termékek. És ezt azt hiszem nagy tétel lehet, ki lehet jelenteni, hogy nagy valószínűségben sokkal-sokkal drágábbak lesznek a termékek. minden gazdának azt mondom, hogy az ideális traktorvásárlás 2019-ben történt, ha csak az árakat nézem, és igaz ez a pótkocsikra is egyébként. Azóta ugye minden terméknek látjuk az árát, hogy mennyit ugrott. Most a kiinduló pontok szerintem mindegy, ezt már ugye előzetesen megbeszéltük, hogy sok szempont adódik össze, amikor árazás van. Na és akkor itt jön a kérdés, hogy vajon az a támogatás, amit majd megkapok, de addig nekem kell finanszíroznom, de nem tudom beállítani a termelésembe. Ugye ami a beruházás, a reál eszköz, beállítom a termelésbe, mit tudok vele elérni, nagyon fontos. De a második, hogy hogyan tudom én ezt a ciklust, ugye anélkül, hogy én a konkrét saját pénzemet beletenném elindítani, mert akkor az első naptól termel, főleg a 0% a finanszírozás, és mindenkit bátorítok, hogy ezt egyébként gondolja végig, nézze végig, ha lehet tájékozódjon bennem, mert sokkal-sokkal több beruházási lehetőséget tudnak meghozni, mint amit jelenleg gondolnak és jelenleg rendelkezésre áll. És 6. hó 30 után nagy valószínűséggel szűkül ez a kör, aztán ugye nyilván amikor kijön, akkor majd lehet, hogy az adórendszerben is szűkülni fog ez a lehetőség, tehát hogy akkor kell élni a lehetőséggel, amikor van, ugyanaz, mint a pályázat, csak itt egy kicsit más forrásokat mozgatunk ahhoz, hogy jó legyen a beruházási döntésünk.
És ugye, hogyha beruházás megtérüléséről beszélünk, akkor Tamás, egy tippet már adtál, ugye itt az átrakó kocsinál, hogy mi mindent lehet még beleszámolni, ugye itt a megtérülésbe. Egyébként itt az átrakó kocsinál eszembe jutott Attila jóslatára, ugye, hogyha az ukrán piac ennyire gép felszívóvá válik meg, akkor lehet, hogy nem lesz átrakó kocsitok, mert hogy ugye Ukrajnában a no-till az igen komoly területeket hódít meg, és valószínűleg fog is, mert hogy ugye az olcsó tömegtermékeket már most is igen hatékonyan előállítják, ez valószínűleg adott esetben a jövőben még inkább így lesz. Viszont milyen más egyéb konkrét példákat tudnál hozni arra, hogy egy beruházás, egy adott gép, most beszéljünk konkrét gépekről, mondjuk például híg és szerves tárgya kijuttatásnál költségmegtakarítást eredményez.
Én azt szoktam mondani sok gazdának, hogy vegye a fáradtságot, és tekintsen egy kicsit nyugodtabbra tőlünk, tehát lajtán túlra. Nézze meg ott a bérvállalkozókat. Tehát ott ugye nagyon a birtokrendszer el van aprózódva, és vannak olyan tevékenységek, amit magák a gazdák nem maguk végeznek el, hanem bérvállalkozóval végeztetik el, és ez nagyon kialakult egy bérvállalkozói rendszer. Ezek a bérvállalkozók, ugye gazdasági társaság, ő nyereséget szeretne, profitot szeretne előállítani, és azért vegyük őket gorcső alá, hogy ők például hogy csinálják a hígtrágya kijuttatást. Tehát nálunk, Magyarországon, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági beruházásoknál az az elsődleges dolog, hogy all in van. Tehát, hogy egy eszközzel minden feladatot tudjunk megoldani. Most például a hígtrágya tekintetében, tehát vásárolunk egy jó nagy tartálykocsit, mert hát messzire szeretnénk vinni és nagy mennyiségű anyagot, de hát nagyon jó lenne azt a tápanyagot megtartani, ezért juttassuk bele a talajba, ezért vásárolunk rá egy injektáló berendezést is, és utána ezzel próbálunk, ezzel megmagyarázzuk magunknak azt, hogy mi egy nagyon jó döntést hoztunk, és gazdaságos döntést hoztunk, mert nagy mennyiségű anyagot viszünk ki, és rögtön bejuttatjuk a talajba a hígtrágyát, tehát a tápanyagot megtartjuk. Igen ám, csak nézzünk meg egy nyugat-európai bérvállalkozót, ő nem így gondolkozik. Ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy én neki megérje ezt a bérmunkát elvégezni, neki területet kell megdolgoznia, minél több anyagot kivinni, és minél nagyobb területet kell ugyanabban az időszakban megdolgozni, és elvégezni a munkát. Ő ezt úgy tudja megoldani, hogy vásárol egy kisebb tartálykocsit, arra ráteszi ezt a speciális injektáló rendszert, és vásárol hozzá még egy tartálykocsi, ami egy nagy méretű, de ez egy logisztikai tartálykocsi, tehát csak kihordással foglalkozik, ráhordja az anyagot a kijuttató kocsira, és így nem cipeli magával az a talajművelő eszközt közúton, ami teljesen felesleges energiákat pocsékol vele, plusz addig az a talajművőeszköz nem dolgoz és nem termel pénzt. És visszatérve itt a podcastnek az indító gondolatára, hogy miért is szerettem volna akár egy ilyen támogatást megelőző helyzetbe is beszélgetni erről, vagy lehetőséghez jutni, hogy beszélgessünk. Ez az egyik gondolatébresztőm talán, hogy támogatásnál ne legyen hirtelen döntés, és ne legyen egy ilyen monumentalitásba átmenő döntés, hogy nagy eszközt vegyünk, és mindenre jó, tehát az all-in-one történet, mert ez sosem lesz hosszú távon egy költséghatékony döntés.
Egyéb ilyen példák, amik mondjuk egy Fliegel termék tud segíteni abban, hogy költséget csökkentsünk. Itt például ugye bálaszállításról is beszéltünk, vagy hogyha még a trágyánál maradunk, akkor ugye van szerves trágya kiszórás is.
Igen, tehát szerves trájaszórókból, tehát az állattartó telepek korszerűsítésénél, hogyha kijönnek a támogatások, akkor egyértelmű logisztikai eszközök is nagy bizonyossága benne lesznek. Tehát biztos vagyok benne, hogy a trágyaszóró eszközöknek az igénye fel fog merülni. Itt megint az, hogy gazdasági döntés, hogy milyen trágyaszórót veszünk, amit csak trágyaszórásra tudunk használni, vagy esetleg más logisztikai eszköznek is tudjuk használni. Illetve ami nagyon érdekes, és ez már valamelyest a kereskedőknél le is csapódott, többek között Attiláéknál is, hogy még eddig a commerce bálaszállítóra volt igény, és az volt a kereskedőknél betárolva, tehát hogy egyszerű plató, és tudjuk szállítani a bálát minden nagyobb mennyiségbe, egyre nagyobb az igény a rakományrögzítős kivitelek irányt, ez egy drágább megoldás, de itt viszont a döntést elősegíti az, hogy ha bízunk abban, hogy jön egy támogatás, és ezáltal a megtérülés az sokkal gyorsabb lesz, mert a támogatásnak a reményébe pénzhez fogunk jutni, és egyre többen döntenek már amellett, hogy ne csak egy egyszerű bálaszállítót vegyenek meg, hanem egy rakományrögzítőset, amit jobban ki tudnak használni, mert jobban meg tudja rakni, mert nem a felső sor bálát fogja használni kötésre, mert spaniferezésre meg nincs idő, ugye ezt tudjuk, hanem tényleg ki tudja használni a raktérfogatot, meg a raksúlyt, és a felépítmény segítségével könnyen tudja is rögzíteni ezt.
Ugye, aki gyakran vagy folyamatosan követi a hektárnak az anyagait, annak talán nem lesz újdonság, amit még felvetek, mert hogy ugye Hannoverben is beszéltünk az átrakókocsi kapcsán erről, meg aztán az Agromas Expo-n is, egy nagyon érdekes fejlemény, hogy ugye az átrakókocsi, ami elvileg eddig mondjuk csak ugye a nyári, meg az őszi betakarítási néhány hétben volt alkalmazva, annak adtatok egy csigával, egy hosszabb csigával adtatok egy plusz funkciót, ami azt eredményezte, hogy ezt az eszközt, vagy ennek az eszköznek a munkaidejét igencsak ki lehet tolni a vetési szezonban is.
Igen, a döntéshozatalnál egy negatív érv volt mindig az, hogy hát átrak a kocsit, azt csak nagyon rövid időben tudjuk használni, betakarítási időszakban, és ezért lett az a fejlesztés, amit aztán Hannoverbe bemutattunk, és utána pedig az Agromas Expo-ra is elhoztuk, amikor a csigát ki lehet dönteni, így ezáltal messzebb kerül a felépítménytől, és eléri akár a vetőgépet. Tehát, hogy akár ez a tavaszi időszakban is tudjuk hasznosítani ezt az eszközt, és tudjuk csökkenteni a költségeinket, hogy rögtön egy ömlesztett, ezáltal egy olcsóbb vetőmagot be tudjunk juttatni a vetőgépünkbe nagyon gyorsan és gazdaságosan.
Ami még kérdés itt felvetődött, volt erről egy másik anyag, egy másik pótkocsis céggel már beszélgettem erről. A gumírozásban te mit látsz? Ugye itt a talajról beszéltünk pont az átrakó kocsi kapcsán. És abban a beszélgetésben azért az elhangzott, hogy a gumigyártók nem koncentrálnak eléggé a vontatmányok gumijaira, mondjuk az erőgépek gumijaihoz képest, akár itt a nyomásszabályozástól kezdve, stb. Stb. Pedig, hogyha belegondolunk, ugye már csak a talaj kímélés is aztán adott esetben forintra lehet váltani. ezekre jobban koncentrálnak a gazdálkodók, és tudtok nekik alternatívát, vagy megfelelő megoldásokat nyújtani egy-egy pótkocsinál?
Ugye a fejlődés a sose áll meg. Tehát akkor, mikor én ezelőtt, tehát közel 30 évvel ezelőtt elkezdtem ezt a területet, akkor egy kihívás volt az, hogy a gazdákat rábeszéljük arra, hogy szélesebb gumiabroncsokat, balonosabb gumiabroncsokat vásároljanak. Abban az időben mindig azt mondtam, még az akkori döntéshozók emlékeztek arra, hogy az IFA pótkocsi, a balonos IFA pótkocsi, hát az volt a jobb logisztikai eszköz a rendszerváltás előtti időszakban. De ezt valamiért elfelejtette a gazdatársadalom a rendszerváltással, és mindig a legkommerszebb, legegyszerűbb, legolcsóbb változatokat vásárolták, és utána jöttek a problémák, akár teherbírásba is, de főleg talajtömörödésbe, utána pedig nagyon keservesen lehetett helyreállítani a tönkretett talajfelszínt, de ez megváltozott. Van egy ilyen szólás, hogy aki nem érti, annak érezni kell. Tehát, hogy akiknek ezt elmondtuk és megértették, azok aztán utána érezték ennek a pozitív hatását, aki pedig ezt elhanyagolta, ezt a döntést, és inkább egy olcsóbb döntést hozott meg, ő pedig érezte azt, hogy sokkal nehezebb és sokkal költségesebb utána helyreállítani a talajt, mikor tönkretettük, hogy az utóbbi időszakban a gazdák már úgy keresnek minket, akár kiállításon, vagy akár egy direkt megkeresés esetén, hogy már vannak gumiabroncs méretbeni elképzelések. Tehát itt már nem egyedi eset, hogy 600-as, 700-as gumiabroncsokat is úgymond megkövetelnek tőlünk. A gumiabroncs gyártók ezt ki is tudják szolgálni. Ami viszont még tény és való, hogy nem elterjedt, a portfóliónkban benne van, tehát ugye a tengelygyártók, ugye a gumiabroncs gyártóknak a portfóliója benne van, és ugye mi nekünk, mint logisztikai eszköz gyártónak is ott van a termékpalettánkon, ez a gumiabroncs nyomás szabályzó rendszerek. Itt még korán sem érte el azt a hatást a marketing, mint amit tulajdonképpen a gazdáknak tudatosodni kellene a gazdákba, hogy igenis ez a beruházás, egy szintén megtérülő beruházás, hogy a talajt ne tapossuk össze, ott inkább a gumiabroncsunknak a felfekvő felületét növeljük, és akkor, amikor meg szilárd útburkolatra érünk, akkor pedig igenis csökkentsük ezt a surlódást, és növeljük a gumiabroncsba a nyomást, és erre vannak technikai megoldások, tehát nekünk is vannak ilyen rendszereink, amivel ezt el lehet érni. Itt felvetődik a mi részünkről sajnos egy kritika a erőgép oldalra, hogy ez a rendszer például megköveteli már azt, hogy a traktorok azok load sensing rendszerre, hidraulikával legyenek ellátva. Tehát, hogy a megfelelő nyomás megfelelő időben és csak akkor álljon rendelkezésre, amikor kell, ne folyamatosan. És nagyon sok erőgép még a mai napig nincsen felszerelve a load sensing rendszerrel. Nagyon sok erőgép forgalmazó nem hívja fel az értékesítéskor a figyelmét a gazdának egy szaktanácsadás keretén belül, hogy akár erre az opcióra is szüksége lehet majd. És volt már olyan igény, hogy felmerült például nyomásszabályzó rendszer, igen ám, de a traktoron nem volt load sensing. És az problémást okozott.
Attila, láttam, hogy jegyzeteltél közben.
Igen, érdekes, amit a Tamás mondott. Ezt én úgy mondanám, hogy akció, történés, reakció, tehát ami a válaszként születik rá. Tehát az, aki elkezdte használni, és azt mondtad, hogy megjött utána a jó érzés, hogy megérte ezt a döntést meghozni. Ugye ez egy érdekes dolog, mert itt hinni kell abban, hogy jó döntést hozok, kell bátorság, kell pénzügyi döntés, hogy meghozzam ezt a döntést. Ugye a másik oldal meg az, hogy hozhatok egy egyszerűbb, olcsóbb döntést, de ugye általában annak valami ára van, főleg, hogyha műszakilag igazolható dolgok között kell dönteni, és ugye ez általában azt jelenti, hogy akkor jön a reakció majd, amikor széttapostam a talajt, hogy na, helyre kell állítani, vagy olyan költségeket, vagy olyan termelési tényezőket nem vettem figyelembe, mert egyszerűen ez nem volt még kint termelősi tényezőként. Tehát, hogyha nem figyeltünk 10-20 évig a talajra, és most figyelünk rá, szerintem ez egy fantasztikus és jó irány, mert ugye itt ténylegesen ott történik valami a mezőgazdaságban. Ha egy kicsit elhanyagoltam, vagy nagyon elhanyagoltam, akkor vissza kell állítani, de utána újra meg kell hoznom majd azt a döntést, hogy vajon spórolok, vagy egyébként hosszú távon nézem ugye ezeket a történéseket. Nagyon klasszikus eset, hogyha nincs forrásom, akkor ugye meg tudom spórolni, akár a szerves trágyát, akár a műtrágyát. De azt gondolom, hogy hosszú távon ugye mindenki abban gondolkodik, hogy tudjam megadni az éves mennyiséget a talajnak. Egy-két év lehet, és általában ez finanszírozási döntés, hogy van-e pénz nálam, úgy mondjuk szaknyelven, hogy likviditás, de nem szeretnék ilyen csúnya szavakat használni. Tehát nálam van-e a pénz abból, amiből döntést tudok hozni. Ez rövid távon izgalmas. Hosszú távon az nagyon izgalmas az az, hogy hatékony, jó döntéseket tudok hozni, amit úgy mondunk, hogy termelékenység. Tehát azt az egy tonna előállított terményt én hogy tudom ugye a legkényelmesebben meghozni. Ebben régen nem vettük figyelembe azt, hogy kell bele műtrágya, hogyan hozom le a talajról, mit fog az a talaj jövőre nekem nyújtani, vagy 5 év múlva adni, hogyha én mindig csak kizsákmányolom, vagy nem adok neki. És mondom, rövid távon teljesen észszerű döntés, hogy az ember pénzből dönt, de hosszú távon muszáj a hatékonyságra figyelni, és a termelékenységre figyelni, hogy én azt a terményt minél olcsóbban állítsam elő, mert akkor biztos, hogy lesz valami piaci előnyöm, nem a gazdatáshoz képest, hanem akár az import gabonához képest is. Az, hogy jelenleg ez a váltás megtörténik, ezt nem tudom megmondani, meg azért nagyobb területeken tudnak hatékonyabban gazdálkodni a szomszédos országban, nyilván más kémiai előírásokkal. Ez szerintem biztos, hogy már sokan végig gondolták, sokan látjuk ugye a történésekből, de az, hogy nekem legyen versenyelőnyöm költség oldalról, az nem lehet hosszú távon kérdés. Az, hogy én mit tekintek költségnek, és milyen hasznokat csoportosítok, vagy párosítok vele, az már egy izgalmasabb kérdés, és itt jön az időtáv kérdése meg. Ha likviditásról van szó, tehát arról, hogy én milyen pénzt tudok felhasználni, azt gondolom, hogy van mire büszkének lennünk a magyar gazdatársadalomban, mert egy jelentős eszközállomány halmozódott föl, csak erre senki nem úgy tekint, mint vagyon, hanem valamit, amit már kifizettem. De az a vagyon ott van az udvarban, az egyébként ugye újra pénz, tehető, nem az értékesítés címszóra gondolok, hogy el kell adni mindenkinek, mert akkor rosszabb lesz a helyzet, hanem ugye arra gondolok, hogy ezt a vagyont igenis látják a finanszírozó intézmények, igenis látható, hogy ott van egy bizalom, amit lehet mögé tenni. Újra visszatérnék Széchenyihez, hogy felajánlani ugye a birtok jövedelmét, az egy izgalmas kérdés volt, de kellett hozzá a birtok, mint vagyon, hogy ott legyen ugye az ő előre menő gondolatai és történései között. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz az idei jövő évi magán, családi, gazdálkodói költségvetésekben, hogy hol jön meg az a pénz, amivel én jó döntéseket tudok hozni. Az nem lehet kérdés, hogy hosszú távon a hatékonyság a jó döntés. Tehát az, hogy gazdaságilag jó, hatékony és jó termelési értékeim legyenek.
Ja, Attilát tényleg csak így ismételni tudom, de bennem is megfogalmazódik, és ez úgy ki kell, hogy mondjam, hogy változó világban élünk, de hogyha ragaszkodunk a tradícióinkhoz és a berögződéseinkhez, az nem fog vezetni változáshoz. Tehát itt most arra gondolok, hogy no-till az most egy változás, vagy csak egy trend, vagy gazdasági kérdés, és hogy ehhez például egy logisztikai eszköz hogy tud csatlakozni, az, hogy ezt a én úgy fogalmazom meg gazdaságossági oldalt, hogy tudjuk támogatni, csak akkor tudjuk támogatni, hogyha logisztikai eszközbe is váltunk, és megkíméljük a talajt, és akkor fogunk tudni majd direktvetésbe gondolkozni. Ellenkező esetben ez az egész csak lózungok, és csak beszélünk róla, de nem lesz valóság.
Most így a műsor végéhez érve, hogyha össze kellene foglalnatok, bár részben most Tamás egy ilyen üzenetet megfogalmaztál, de mit tudnátok üzenni a termelőknek most így ezen beszélgetés végén, így több mint egy óra után? Attila?
Én, ha megengeditek, egy gondolat ébredt a Tamás összefoglalása után a fejembe, hogy talán egy picit a mi felelősségünk is kereskedőként, hogy kivegyünk magunkat abból a szerepkörből, hogy csak arról beszélgetünk, hogy mit veszünk, mit adunk el egymásnak a gazdatársadalomban. Én azt gondolom, hogy ezt fontos, hogy úgy lássák a partnereink, hogy nem csak akkor kell beszélgetni, amikor vesz valaki valamit, hanem akkor is, amikor ő döntéseket hoz. Nagyon szeretem a megfontolva haladó gondolatkört használni. A megfontolva az nem feltétlen adásvételt jelent, hanem az, hogy begyűjtöm az információt, és én próbálom szintetizálni az én döntési helyzetembe. Olyan nem lesz, hogy egy kereskedő pontosan látja az én döntési helyzetemet 100%-ban, de olyan lehet, hogy sokat beszélgetek vele, hogy minél több szempontot adjon, és akkor ez a megfontolva rész azt gondolom, hogy tud segíteni, akár a rövid, közép, hosszú távú döntésekben. Rövid távon likviditás, hosszú távon termelékenységben kell gondolkodni, és minél több szempontot érdemes figyelembe venni. Azt gondolom, hogyha ezen tudunk, akár azért, mert most nincs annyi döntés, időt szánni rá, hogy sokat beszélgessünk a gazdával, akkor azt gondolom, hogy a kereskedők és akár a gyártók is ugye el tudják végezni azt a feladatot, ami miatt kell, hogy a gazdák keressenek minket, vagy ami a mi pozíciónk ugye a piacon. Nem csak az adásvétel az a konkrét pozíció, amit nekünk be kell töltenünk, hanem az értelmezése, vagy a segítése is a döntéseknek. Én, hogyha lehet, erre bátorítanék mindenkit, hogyha magunk elé kell nézni az időbe, erre is hagyjunk egy icipici időt, pont azért, mert nehezebb döntéseket kell meghozni. Rendben van az, hogy sokkal több információt gyűjtünk be a döntésekhez.
Én azt szeretném kívánni minden gazdatársnak, hogy olyan döntést tudjon hozni ebbe a változó világba, hogy az gazdaságilag egy jó döntés legyen. És nagyon szeretek együtt dolgozni olyan kereskedőkkel, akik ezt a gazdasági döntésekbe tudnak egy kicsit irányt mutatni, és tudnak segíteni. Erre a Gépközvetítő Kft. Teljesen partner a gazdáknál. És még azt kívánom a gazdáknak, hogy ha most eljön a támogatás ideje, akkor ne fejetlenül beleugrani, hanem igenis a kereskedőkkel üljenek le, és hozzák meg azt a döntést, ami a leggazdaságosabb döntés, hozzák meg azt a döntést, ahol olyan kereskedő partnerek lesznek, akik a jövőben is ott lesznek mellettük, olyan gyárak termékeit tegyék be beruházásaikba, ahol stabil a gyártás, és maga a gyárnak a háttere stabil, ezáltal lesz alkatrész utánpótlás, ezáltal lesz háttér, mert ezek termelőeszközök, és a termelőeszköz csak akkor fog megtérni, ha azt tud termelni is. Mi, mint Fliegel Abda Kft., már több mint 30 éve itt vagyunk Magyarországon, és nekünk mindig ez volt a szempontunk, hogy olyan kereskedőkkel szeretnénk együtt dolgozni, akikbe látjuk a jövőt, és látjuk a jövőképet, és nem biztos, hogy a commerce gondolkodása az előre vívő gondolkodás, hanem akár egy változó gondolkodás, ami még akár per pillanat furcsának is tűnik. De Darwin óta, aki tud alkalmazkodni a változáshoz, csak azt tud fejlődni, és azt tud életbe maradni. És én azt kívánom, hogy itt a támogatás az ne vakítson el tényleg mindenkit, hanem támogatással olyan döntések szülessenek, ami gazdaságosságot fogják növelni, és a életképességet.
Ami nagyon összhangban volt nálatok, az a beszélgetés, és akkor ezt húzzuk alá a kommunikációt, hogy tényleg a termelők beszélgessenek, nem csak gép szempontból, hanem hogyha van idő, minél többet egymással is, adott esetben gépértékesítővel, de szerintem az egész ágazatot egy ilyen gyönyörű pókhálóval fel lehetne rajzolni, hogy most itt az idő arra, hogy mindenki kommunikáljon mindenkivel, mindenki beszélgessen mindenkivel, és adott esetben olyan szempontokat vegyen figyelembe, amire mondjuk gépész fejjel nem biztos, hogy gondolt volna, de van valaki, aki mondjuk közgazdasági oldalról teljesen más megvilágításba helyez egy döntést, egy gondolatot, egy elképzelést. Ackermann Tamás, a Fliegel Abda Kft. Cégvezetője. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Hektár Pluszban.
Köszönöm szépen a lehetőséget, itt lehettünk.
Béres Attila, a Gépközvetítő Kft. Ügyvezetője. Neked is köszönöm, és azt a sok tippet, amivel remélem, hogy a termelők is pozitív értelemben gazdagodtak most.
Én is köszönöm a meghívást, és remélem volt hasznos gondolat benne.
A felvétel a Streamline Butikban készült. butikstudio.hu
Köszönöm hallgatóimnak is, hogy ismét a Hektárt választották. Ha tetszett a jelenlegi adás, akkor kérlek, hogy osszátok meg gazdatársaitokkal, akár a közösségi oldalakon, akár ugye e-mailben elküldhetitek a barátaitoknak, szomszéd termelőnek, ismerősöknek, illetve iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, de hát ott vagyunk ugye Spotify-on, Deezeren, Apple és Google Podcaston, valamint természetesen megtaláltok bennünket Facebookon, Instagramon és TikTokon is, a honlapunk pedig továbbra is a www.hektarpodcast.hu. Javaslom, hogy iratkozzatok fel hírlevelünkre, hiszen egyébként ugye ezeket a podcastokat, vlogokat, anyagokat rendszeresen kiküldjük a feliratkozóinknak, tehát végképp nem maradtok le egyetlen egy témáról sem. A Hektár Plus podcastot hallottátok a Fliegl Abda Kft. Közreműködésével, valamint a műsorvezetőt, Gribek Danit. Ne feledjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok!